Köszönöm szépen. Ez is köszönöm a felkérést. Nagyon megtisztelő, hogy mesélhetek itt a munkánkról. Ugye ez egy sok éves munkának a kvázi összefoglalása, ez nyilvánvalóan nincs még kész, de úgy gondolom, hogy érdekes tanulságokkal meg eredményekkel szolgálhat. Mi eléggé más szempontokból tanulmányozunk a rendezetlen fehérjéket, de ugye ahelyett, hogy egy száraz bevezetést adnék, hogy mik a rendezetlen fehérjék, nincs szerkezetük, de mégis funkcionális, amit már valószínűleg mindannyian ezerszer hallottatok, vagy hallottak. Inkább azt szeretném megmutatni, hogy mik azok a koncepciók, amiket mi használunk, milyen kérdéseket teszünk föl, és milyen módszereket alkalmazunk, hogy ezeket megpróbáljuk megválaszolni. Tehát ugye alapvetően arra vagyunk kíváncsiak, hogy a rendezetlen fehérjék, tudjuk, hogy nagyon fontos biológiai funkciókat látnak el sejtekben és sejteken kívül. Az a kérdés, hogy ezeket milyen funkcionális helyeken keresztül valósítják meg ezeket. Ezek a funkcionális helyek milyen kölcsönhatásokat alakítanak ki, tehát hogyan ismerik fel a partnereiket, hogyan kötik meg azokat az egyéb makromolekulákat, amiket meg kell kötniük a funkciójuk során, és hogy ezek az alapvető események hogyan szerelődnek össze egy nagyobb, ilyen nagyívű biológiai funkcióba. Ugye egy példa, hogy körülbelül milyen szintű megismerés az, aminél úgy érezzük, hogy nagyjából értjük a rendszert, vagy ezt az alrendszert. Egyik legjobban ismert rendezetlen fehérje, ez a P53, ez a fő tumorszupresszor fehérje lényegében minden több sejtes élőlényben. Ugye ez egy olyan fehérje, aminek a aktív formában tetramerit, a tetramerizációs régió az a kölcsönhatás során rendeződik, tehát ez kicsit másfajta kölcsönhatás, mint amiről a Móni beszélt. Ez megoldható röntgennel, meg NMR-rel, tehát látszik, hogy a kölcsönhatás ezt tényleg rendezi ezt a részt, plusz van egy egyébként is rendezett DNS kötő doménje ennek a fehérjének. De a C-terminális rész, ami nem látszik ezen az ábrán, plusz az N-terminális rész, ami viszont látszik, ez rendezetlen, tehát hogyha békén hagyjuk a sejtben, akkor ez nagyon sok alternatív konformáció között mozog, és nem vesz fel egy jól meghatározott szerkezetet. Viszont van ezen egy viszonylag kis rész, amit úgy hívnak, hogy transzaktivációs domain, vagy transzaktivációs régió. Ez elég sok különböző partnerhez tud kötni, de az egyik kölcsönhatás, amit nagyon sokat vizsgáltak, az, hogy ez a kis rendezetlen régió hozzá tud kötni egy MDM2 nevű fehérje, ez egy ubiquitin ligáz. Tehát ebből lehet nagyjából érteni, hogy a P53 szabályzása, vagy mennyiségének a szabályzása az egyik eleme hogyan történik. Ugye, hogyha ez a kölcsönhatás kialakul, akkor ugye ez a lépés, ami irányítja, hogy a P53 hogyan ubiquitinál, ugyanis hogyan bomoljon le. Ugye a fő tumorszupresszor az, hogy mikor tűnik el a sejtből, ez egy elég fontos lépés, ezt lehet érezni, tehát ennek nagyon komoly funkcionális hatásai vannak, és nem csak szerkezeti és funkcionális szinten értjük, hogy mi történik, hanem látjuk azt is, hogyha megnézzük az MDM2-nek különböző kölcsönható partnereit, nem csak a P53-at képes ubiquitálni, nagyon sok minden mást is, akkor azt látjuk, hogy bár ezek nagyon különböző szekvenciájú fehérjék, van bennük egy közös szekvencia motivum, egy pár aminosavból áll, és úgy érezzük, hogy értjük, hogy ez a motivum közvetíti a kölcsönhatást között a két fehérje között. Tehát itt nagyon sok különböző szinten a szekvenciától egészen a funkcióikban egy viszonylag jól felépített képünk, ahol a különböző szintek elég jól támogatják egymást. Tehát ez a fajta megértés, amikor úgy érezzük, hogy ezt a rendszerről úgy tudunk valamit biológiailag. És az általánosabb környezetben vizsgálom, vagy egy lépést hátratéve, hogy minden fehérjére elvileg alkalmazható lenne ez a fajta megközelítés. Különböző szekvencianalízisek, nézik a fehérjének a kölcsönhatásait, expressziós szintjét, esetleg evolúciós konzerváltságot, az, hogy hova lokalizálódik, mivel lokalizálódik együtt. Ebből fel lehet építeni egy fehérjéről, például a P53-ról, az, hogy ez a fehérje mit csinál a sejtben, és miért fontos. Ugye ez egyfajta jobb ilyen nevezzük pozitív megközelítésnek, hogy azt akarjuk megérteni, hogy mi a fehérje szerepe az egészséges sejtben. És erre a fajta, természetesen ilyen fajta megközelítési munkáink is vannak, és most is folynak. Erre szerintem egy nagyon szép példa lesz majd a délutáni szekcióban, két fiatal kollégám fog mutatni egy ilyen történetnek két felét. De amiről én itt beszélnék, az jobb ilyen egy ilyen inverz, vagy jobb ilyen nevezzük egy ilyen inverz fajta megközelítésnek. Ugye ez is nagyon-nagyon sok információt tud adni nekünk, és ezt is rutinszerűen használjuk. Ugye azt nézzük, hogy fogunk egy gént, vagy annak a fehérje termékét, és azt eltüntetjük, tehát kiütjük a gént, lecsendesítjük, valahogy legátoljuk a fehérjét, vagy valamilyen mutációkkal elkezdjük modulálni az aktivitását, vagy a szintjét ennek a fehérjének, akkor mi történik? És akkor arra számítunk, hogy a fehérje hiánya, vagy a fehérje változás, vagy a gén változás, az megmutatja nekünk a funkcióját, és ez jó esetben tényleg így van. Tehát, hogyha humán fehérjékre gondolunk, akkor persze humán fehérjéket lehet módosítani, és akkor a sejtkultúrában lehet nézni sejtszinten is, de az, hogy konkrétan az egész rendszer, amit mondjuk az embernek tekintünk egy egész rendszer, ott nem lehet szabadon variálgatni különböző géneket etikai okokból. Ezért ez az eszköz lényegében, hogyha ha rendszer szintű dolgokat akarunk nézni, és ebbe akarjuk elhelyezni, hogy a rendezetlen fehérjék miért fontosak, akkor ez az eszköz kiesik a kezünkből. Viszont velünk párhuzamosan a természet folytat egy hatalmas paralel mutációs kísérletet, ugye a rák formájában, ami természetesen egy nagyon rossz dolog, alapjában, hogy ez a betegség létezik, de ennek az információt föl tudjuk használni. Tehát mi alapvetően nem csak azért nézzük, hogy a rendezetlen fehérjék hogyan viselkednek rákban, hogy megértsük a tumorigenezist, hogy megértsük, hogy ez a betegség hogyan alakul ki, és milyen pontjai vannak, amin keresztül ez targetálható lehet. Tehát a rák az nálunk nem csak egy cél, hanem egyben egy eszköz is, mert ez olyan információkat szolgáltat arról, hogy különböző fehérjék, hogy kiemelt szerepel rendezetlen fehérjék, hogyan működnek a sejtben, és hogyan járulnak hozzá egy komplex biológiai funkcióhoz, olyan eszközt ad a kezünkbe, amit sehogy máshogy nem lehet megkapni. Úgyhogy nézzünk egyedi genetikai variációkat, például a mutációkat, akkor azt látjuk, hogy a fenotipikus hatása ezeknek a variációknak nagyon széles lehet. Ugye van nagyon sok olyan mutáció, ami nem okoz látható változást, akár fehérje szinten sem. És aztán vannak olyan mutációk, amik egyszerűen letálisak, tehát soha nem figyeljük meg élő szervezetben, mert nem összeegyeztethető az élettel. És akkor ugye azt szeretnénk, hogy a fehérjéket elhelyezni ezek alapján az információk alapján, hogy megérteni ezek alapján az információk alapján. Ugye ehhez az a jó, hogyha minél szélesebb részét tudjuk ennek a fenotipikus hatásnak használni a munkánk során. Ugye azok a változások, amik nem okoznak igazán erős fenotipikus jelenséget, ezekre van nagyon sok összegyűjtött adatunk, ugye ezeket hívjuk polimorfizmusnak, amik annyira nem okoznak tipikusan érezhető hatást, hogy a humán populációnak egy jelentős részében megvannak. És aztán ezt a középső részt, hogy nyilván letális mutációkat nem látunk emberekben, mert ezért hívjuk letálisnak, de a középső részt, azt a szomatikus mutációkból, amik rák mintákból szekvenáltak, erre döbbenetes mennyiségű információnk van most. Mert az elmúlt években nagyon sok genomszekvenálási projekt fókuszált különböző tumoros megbetegedésekre, és most már ott tartunk, hogy ebből is a százezres, vagy közelítjük a milliós nagyságrend, hogy mennyi adatunk van. Ez egy hihetetlenül diverz és nagyon erős adatszett, amit próbálunk ezen keresztül is megérteni, hogy rendezetlen fehérjék hogyan működnek. Ugye általában a betegségekben nem csak rákban, tudjuk, hogy bizonyos rendezetlen fehérjék nagyon-nagyon fontosak. Ugye a PLT3 tumorszupresszor az egy nagyon klasszikus példa, de egyéb betegségekhez is kapcsolódik egy csomó különböző fehérje, ugye tipikusan ilyen neurodegeneratív betegségek, azok nagyon jól ismertek. De nagyon sok minden más, és azt is tudjuk, hogy genetikailag ezek hogyan módosulnak, vagy sok mechanizmust ismerünk, hogy ezek a rendezetlen fehérjék hogyan tudnak módosulni. De ezzel együtt is, amellett, hogy bizonyos rész dolgokat ismerünk belőle, nincs egy általános képünk arról, hogy a rendezetlenségnek pontosan milyen szerepe a rák kialakulásában, és ennek az oka az, hogy nagyon sok szerkezeti funkcionális részletet nem ismerünk még. Amellett, hogy nem ismerünk nagyon sok gén meg fehérjét, ami érintetlen a rákban, amiket ismerünk és tudjuk, hogy rágének nagyon sokszor azt sem értjük, hogy hogyan működik. És ahhoz, hogy ezen az úton el tudjunk indulni, elkezdtünk kívülről fókuszálni a problémára, tehát először a legfelső szinten azt néztük, egy nagyon egyszerű statisztikai modell, mert fogjuk az összes humán fehérjét, ez minden egyes részéről megmondjuk, hogy melyik rendezett és rendezetlen. Ugye, hogyha a fehérjék szerkezete vagy szerkezeti osztályai és a betegséget okozó mutációk között nincs kapcsolat, akkor ugye a null hipotézis az, hogy a rákhoz köthető mutációk ezek egyenletesen oszlanak el. És ezzel szemben, amit megfigyelünk, az nagyon nem ez, hanem azt látjuk, hogy a rendezett részeken sokkal gyakrabban fordulnak elő rákhoz köthető mutációk. Sőt, hogyha polimorfizmusokat nézzük, ott pont egy ellentétes trend van. Tehát azt látjuk, hogy azok a mutációk, amik nem okoznak igazi fenotipikus változást, azok jellemzően rendezetlen szekvencia részekre esnek. Tehát a rendezetlen fehérjék, mivel nem kell megtartani a szerkezetet, sokkal jobban tolerálják a mutációkat. Ezzel szemben azok a mutációk, amik a betegség okai, azok viszont rendezett részekre esnek. Tehát úgy tűnik, hogy a rendezett részeken keresztül könnyebb kialakítani ezt a fajta betegséget. Tehát mintha sérülékenyebbek lennének ezek a fehérjék. És nyilván, hogyha a kettőt, a polimorfizmust háttérként használjuk, akkor pedig tényleg brutális különbségeket látunk. Tehát amellett, hogy rendezetlen fehérjéket hozzákötnek a rákhoz, hogy ez nagyon fontos a P53, ez igaz, de az is igaz, hogy jellemzően, hogyha megnézzük konkrétan ezt a példát, hogy a P53 hova esnek a tumormutációk, akkor azt látjuk, hogy a középső DNS kötő doménre esik a mutációknak a túlnyomó többsége. Tehát igaz, hogy általában olyan fehérjék, amikben vannak rendezetlen részek, azok fontosak a rákban, de az is igaz, hogy tipikusan a rák nem a rendezetlen részeken alakul ki. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden esetben így van, ez az általános trend. De van nagyon sok olyan példánk, amit ezekben az analízisekben elkezdtünk észrevenni, ez például nem volt nehéz, a beta-katalin, ez is egy nagyon jól ismert onkogén, ez egy nagyon régóta ismert Ragen. Itt ennek pont az ellentéte történik. Tehát szemben egy kicsit a trendekkel, és azt látjuk, hogy van egy baromi nagy rendezett része, de ez nem nagyon mutálódik rákban. Viszont az N-terminálisban van egy nagyon kis szekvencia rész, ebből viszont itt található a mutációknak a 99%-a. És ez nagyon-nagyon gyakori, nagyon különböző ráktípusokban előfordul. És azt látjuk, hogy ha megnézzük ezt a kis részt, ez nyilvánvalóan milyen nagyon erős funkcióval rendelkező hely, ez viszonylag könnyű rájönni, hogy ez egy degradációs motívum, ez már ugye a második, amit említik, hogy a P53 volt az első, ez nem mutálódik rákban, de az is fontos a fehérjével megértése szempontjából. Ez egy nagyon, tehát kezd kibontakozni egy általános kép, hogy a fehérje degradációs, a degradációs motívumok azok nagyon sokszor előjönnek rákban, és emiatt elkezdtünk erre fókuszálni, hogy próbáljuk kicsit jobban szétlátni, hogy ez milyen mértékű ez az összefüggés. Ugye ezek a degradációs motívumok, amik lényegében mindig rendezetlen részben vannak, ezt már az előző előadásban is volt rá utalás, csak a klasszikus tankönyvi ábra, ez ugye maga a fehérje degradáció klasszikusan az ubiquitin proteoszoma rendszeren keresztül úgy működik, hogy az ubiquitin, ami ugye egy jelölő fehérje, azt megköti az ubiquitin aktiváló enzimát, vagy az ubiquitin konjugáló enzimnek, és egy ubiquitin ligáz, amit E3-mal szokás jelölni, az átviszi az ubiquitint a szubsztrátra, ugye ebben az esetben a beta-katenínre, vagy a P53-ra, vagy valamire, és ez a lépés sokszor megtörténik, kialakul egy ilyen poliubiquitin lánc, tehát az ubiquitin tovább ubiquitinálódik, és amikor ez elér egy megfelelő szintet, és megfelelő struktúrája van ennek a poliubiquitin láncnak, akkor ugye a proteoszoma felismeri, hogy ezt a fehérjét le kell bontani, és szétszereli a fehérjét. Ugye látható, hogy egy onkogénnél az, hogy nyilván nagyon fontos, mint mondjuk a beta-katenin, nagyon fontos, hogy mikor termelődik mennyi, de ugyanannyira fontos, hogy mikor bomlik le. És a ráknak simán lehet az oka nem az, hogy a beta-katenínből túl sok termelődik, hanem egyszerűen termelődik, de nem bomlik le soha, feldúsul, és ez vezet el a rákhoz. Tehát a fehérje, de nyilván az mindenkinek egy trivialitás általában, hogy a transzkripció nagyon pontosan szabályozott folyamat, és ez nagyon fontos, hogy milyen melyik fehérjéből mennyi keletkezik. De ennek a komplementre, vagy a lezáró rész az, hogy mikor degradálik egy fehérje és hogyan, az ugyanennyire fontos. És a rákban ez nagyon szépen kijön, nem csak a beta-katenin az egyetlen, ahol a degradációs motívum elromlik. Nagyon sok egyéb fehérje van, például sejtciklus szabályzásban van, transzkripciós faktorok, receptorok, de nagyon sok helyen megjelenik ez, hogyha megnézzük, hogy hol mutálódik egy fehérje, akkor kitűnik az, hogy a degradációs motívum sérül valahogy. És ez persze nem csak pontmutációkkal lehet, nagyon sok különböző egyéb mechanizmus van, translokációk, trunkáló mutációk, stb. És nyilván, hogyha az egész rendszert nézzük, akkor bizonyos esetben mondjuk a beta-katinemben maga a degradációs motívum sérül, de más esetekben ugye ennek a komplementere is előfordult, hogy maga az ubiquitin ligáz, ami rárakná az ubiquitint ezt a helyet fölismerve, az sérül. Tehát az egész rendszert, hogyha kicsit kívülről nézzük, akkor elkezdenek föltűnni ezek a különböző megoldások. Ugye, hogyha a fehérje szinten nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez egy transzkripciós faktor, ez meg valamilyen enzim komplexnek a része, tehát ha így nyersen ránézünk, nem biztos, hogy észrevennénk, hogyha egy szinten kintebbről nézzük, akkor viszont nyilvánvaló, hogy ez az egész, ez mind az ubiquitinálási rendszernek a módosulásai. És az is lehet, hogy nem is látunk igazán genetikai változást. A epigenetikai okokból is ki tud alakulni pontosan ugyanez a hatás, ez a TRIM33 nevű ubiquitin ligáz, hogyha megszekvenálják, semmit nem látnak benne, mert ennek a metilációs mintázata változik meg rákban úgy, hogy lényegében egyenértékű lesz azzal az epigenetikai változás, mint hogyha a gént teljesen töröltük volna a genomban. És persze nem csak onkogénekre működik, tehát amiből túl sok van, akkor az vezet a tumorigenezéshez, hanem tumorszupresszoroknál is egy nagyon fontos dolog, ami elsőre kicsit meglepő lehet. Ugye a P53 egy tumorszupresszor, tehát rákban ennek el kell tűnnie. Nyilván, hogyha a degront elkezdjük benne elmutálni, az nem lesz, mert attól csak még több lesz. De vannak olyan genetikai változások, ahol például az MDM2 túlexpresszálódik, és elkezdi aberráns mértékben lemondani a P53-at, és ez vezet el a tumorszupresszornak az eltűnéséhez. Tehát az ubiquitinációs, vagy degradációs rendszer lényegében egy teljesen közös ilyen téma, ami megjelenik a rendszer különböző részein, és úgy megjelenik onkogéneknél, mint tumorszupresszoroknál. És ha megnézzük ezt a rendszert még egy lépéssel távolabbra, akkor azt látjuk, hogy lényegében egy vagy mondjuk két aktiváló enzim van, és aztán, ahogy megyünk lefelé a rendszerben, úgy egyre több van, hogy ubiquitin ligázból már több száz van. Az, hogy ez hány targetet ismer föl, ez a 600 ubiquitin ligáz, ezt nem tudjuk. Minden fehérje lebomlik egyszer. Tehát potenciálisan a targetek száma az ezres vagy tízezeres nagyságra. Nem minden ezen a rendszeren keresztül, de minden lebomlik egyszer. És a fehérjék túlnyomó többségében ennek nem tudjuk, hogy hol van a degron, nem tudjuk, hogy hol fogja meg ez a rendszer. De az biztos, hogy ez nagyon sokszor sérül rákban. Tehát, hogyha rákos mutációkat nézünk, akkor nagyon sok fehérjen, elkezd kirajzolódni, hogy mik azok a részek, amik fontosak a degradációban. És akkor ugye azt látjuk, hogy ez egy nagyon fontos rendszer, nyilván akkor lehet terápiásan célozni, ami persze így is van. Látszik, hogy hihetetlenül sok eleme van a rendszernek, tehát nagyon precízen bele lehetne nyúlni, és mégis lényegében az egyetlen igazán jól működő megközelítésünk az a proteoszoma inhibitor. Tehát leállítjuk a sejtben teljes mértékben a degradációt, lényegében független ettől a specifikus kölcsönhatásoktól, a végét elvágjuk, és még ez is egy nagyon hatékony terápiás módszer tud lenni bizonyos fajta rákokban. Tehát ez alapján nem nehéz elképzelni, hogyha ezt specifikusabban tudnánk csinálni, és ezt a rendszert jobban ismernénk, és pontosabban bele tudnánk nyúlni, akkor milyen eredményeket lehetne elérni. Jelenleg még nem tartunk itt, de remélhetőleg közeledünk e felé. És akkor amellett, hogy látjuk, hogy a degronok, tehát a degradációs motivumok, amik rendezetlen funkcionális részek, ezek fontosak, szeretnék egy teljesebb képet látni. Tehát elindultunk abba az irányba, hogy megpróbálunk valamilyen szisztematikus analízist csinálni. Ugye milyen egyéb rendezetlen fehérje funkciók sérülnek a degronokon kívül még rákban? Ugye az az alapfeltevés, hogyha megnézzük az összes ismert rákban izolált mutációt, ez ki fogja rajzolni nekünk azokat a funkciós részeket, amik fontosak ebben a betegségben. Ugye az a probléma ezzel, hogy a mutációs adatok, amiket szekvenálnak tumorsejtekből, ezek borzalmasan zajosak. Tehát eleve van egy biológiai zaj, az, hogy látunk egy mutációt, ez nem egyértelmű, hogy oka vagy következménye a ráknak, főleg olyan ráktípusokban, ahol a karcinogén az közvetlen kapcsolatban áll a sejtet, tehát bőrrák, tüdőrák, ilyesmi. Ugye a háttérmutációs ráta, ami kijön az összes ilyen analízishez, az nagyságrenddel magasabb tud lenni, mint egy normális sejtben. És emellett persze vannak szekvenális annotációs hibák is, nyilván nagyon-nagyon sok technikai részlet van, ez egy több éves módszerfejlesztésnek az eredménye, de végül lehet csinálni egy olyan módszert, és nem csak mi csináltunk két, hanem több független megoldás van erre, amik elég jó konszenzusra jutnak, egyébként egymással a jó minőségű módszerek. El tudunk jutni odáig, hogy fogjuk az összes mutációt, amit izoláltak tumorsejtekből, és eljutunk odáig, hogy meg tudjuk mondani elég precízen, hogy a fehérjének melyik régiói fontosak a rák kialakulásában, és ezekben mennyire vagyunk biztosak, tehát még PRT-ket is tudunk rendelni hozzá. Ebből látszik, hogy közben az adat, amiket felhasználunk, a teljes szekvenálási adatokból csak egy töredéke az, ami tényleg kell ahhoz, hogy felismerjük a funkcionális helyeket, a többi az lényegében zaj. Tehát ezek az adatbázisok borzalmasan terheltek zajjal, de borzalmas az itt azt jelenti, hogy mondjuk 80%, vagy bizonyos esetben 90%. És azt látjuk, hogy több ilyen módszer is van, a mi módszerünkkel is összetették, most jött ki egy ilyen analízis valamikor nyáron egy Nature cikkben, és az látszik, hogy a jó minőségű módszerek, mint például a miénk is, ott az architektúra már nem is számít annyira igazán, ami tényleg nagyon-nagyon fontos az egészben, az, hogy hogyan vagyunk képesek szűrni az adatokat, hogyan vagyunk képesek érteni, hogy melyik az a mutáció, ami számunkra információt hordoz, és melyik az, ami nem. És hogyha ezt jól vagyunk képesek megcsinálni, és egy jól működő módszert építünk rá, akkor azt látjuk, hogy az ismert rágéneknek ezzel a módszerrel körülbelül megtaláljuk a 75%-et. De ugye ez másfajta információ, amit mi mondunk. Mi nem csak azt mondjuk, hogy ez a gén fontos ebben a betegségben. Hanem azt mondjuk, hogy nem csak, hogy ez a gén fontos, hanem ennek a génnek adott régiója az, ami a tumori genezisért felelős. Úgyhogy hogy lehet ezt letesztelni, hogy tényleg ezt mondjuk? Ugye van egy ilyen klasszikus úgynevezett 20-20 szabály, ami azt mondja, hogy ha nézünk onkogéneket, és az egész génre megnézzük, hogy milyen mutációk esnek, ez ugye lehet mindenféle, indelek, trunkáló mutációk, missense mutációk, nagyon sok minden más, akkor az onkogénekre, az igazi onkogénekre igaz lesz az, hogy az oncogen score, amit kiszámolunk, ez 20% fölött lesz. Az oncogen score az azt mondja, hogy az összes mutációnak mekkora része esik ilyen olyan pozíciókba, hogy hány olyan pontmutáció van köztem, ami olyan pozícióba esik, amit több mintában megfigyelünk. És hogy kiszámoljuk az ismert oncogenekre, akkor ez a szabály tényleg elég jó, azért az esetek nagyon nagy százalékában 20% fölött van ez a score. De ezt a score-t az egész génből számolják, ez a rák géneknek általában az azonosítására való. Megcsináltuk azt, hogy azokat a géneket, amiben mi találunk régiókat, tehát feltételezhetően a rák szempontjából fontos funkcionális régiókat mondani, azokat megnéztük, hogy ennek a teljes szkornak, ami az egész gént kitünteti, mint onkogén, mekkora része jön ebből általában az egész fehérjéhez képest nagyon kicsi régióból. És azt látjuk, ezek a színesek, a kék és a sárga, és azt látjuk, hogy a teljes szkornak általában lényegében a döntő többsége, vagy majdnem az egész az ezekből a régiókból jön. Tehát ezzel a módszerrel nem csak, hogy meg tudunk találni új rágéneket, hanem arra is képesek vagyunk, hogy az, amikor azt a fajta információt, ami eddig volt a kezünkben, hogy ez egy onkogén, azt le tudjuk transformálni, hogy ez egy onkogén, de ennek konkrétan ez a funkcionális része, ami az onkogenezist hajtja. Tehát egy génszintű információt át tudunk vinni egy fehérje funkcionális helyszintű információra. És az is látszik, ugye, hogyha belerakjuk a szerkezeti dolgokat, ahonnan indultunk, hogy mi rendezett és mi rendezetlen, egy régió, amit találunk, egy funkcionális régió, az lehet rendezett is és rendezetlen is, és egy fehérjében lehet mind a kettő, lehet nagyon sokféle. És külön kiszámoltuk, hogy az egyes onkogéneknél, amiket néztünk, mekkora része jön ennek az onkogén szkornak, tehát az onkogén hatásnak, mekkora része jön a rendezett régiókból, meg rendezetlen régiókból, ez a kék és a sárga. És az látszik, hogy a fehérjék nagy részén vagy a rendezett régiók alakítják ki ezt az onkogén hatást, vagy a rendezetlenek. Van egy-két eset, ahol mind a kettő fontos, és ezeket az eseteket viszonylag úgy érezzük, hogy értjük is, de a fő szabály az az, hogyha van egy fehérjénk, ami egy onkogén funkciót lát el, meg tudjuk mondani, hogy melyik része felelős ezért az onkogén funkcióért, és ez vagy rendezett, vagy rendezetlen. Tehát a rendezett és rendezetlen régiók, azok komplementer mechanizmus jelentenek a rák kialakulásában. Ugye azt mutattam az elején, hogy a rendezetlenség nem olyan fontos, nincs belőle olyan sok. De bizonyos ráktípusoknál ez ugyanolyan eszenciálisan fontos, és hogyha ezt a komplementer részét nem ismerjük a driver géneknek, akkor nem fogjuk érteni, hogy mi történik. És akkor az a kérdés, hogy milyen, még egy pár példával megmutatnám, hogy körülbelül mi ez, hogy elkezdünk berendezni, konkrétan mik ezek a fehérjék, amiket látunk. Ugye a rendezetlen funkcionális régiók általában sokkal rövidebbek, mint a rendezettek. Ezek nagyon sokszor lineáris motivumok, amik poszttranszlációs módosítással vannak irányítva. Az összes degron ide tartozik, amit az onkogénemben találtunk, de nagyon sok más egyéb kölcsönhatási motivum is van ezek között. Ezek lehetnek flexibilis linkerek két domén között, vagy egy domén és egy membrán között. Ez nagyon gyakran fordul elő például receptoroknál. Lehet DNS-RNS kötőhely, és aztán vannak egészen nagyméretű funkcionális régiók, amik már ilyen rendezetlen domének. Ugye ez klasszikus, nem szerkezeti domén, de méretében, meg funkciójában nagyon hasonlít azokhoz, amit klasszikusan domének szoktunk hívni. Ezek például az APC esetében nagyjából 300 aminosav, tehát ez még egy fehérje doménnek is elég nagy lenne. Vannak ilyen hatalmas nagy részek, ezeket bizonyos esetekben értjük, hogy mi történik, bizonyos esetekben vannak jó tippeink rá, bizonyos esetekben viszont igazából nem tudjuk. Nem azért, mert hogy nincs elég mutációs adat rá, hanem azért magáról a fehérjéről nem igazán tudjuk, hogy mit csinál. És hogyha ezt megpróbáljuk elképzelni, vagy a sejtben, hogy a sejten belül melyik részek azok, ahol ezek a kölcsönhatások, meg modulált funkciók fókuszálódnak, akkor azt látjuk, hogy négy nagy csoport kezd kirajzolódni. Az egyik a receptor, ahol a sejt, ugye, amin keresztül direktben érzékeli a különböző bejövő jeleket, meg amin keresztül ugye kimenő jeleket is tud kibocsátani. A fehérje degradáció, a DNS-hez köthető dolgok, a magban, ez lehet kromoszoma reorganizáció, transzkripciós faktorok, nagyon sok minden más, illetve az ezutáni lépés, az mRNS processzálás és a transzláció. És azt látjuk, hogy ezek a különböző funkcionális modulok, amiket néztünk, ezek nem nagyon diszkriminálnak a különböző részek között. Tehát ahhoz, hogy megértsük, hogy mondjuk a receptoroknál a rendezetlenség hogyan járul az rák kialakítása, az ugyanúgy foglalkoznunk kell az összes ilyen funkcionális elemmel, mint hogyha mondjuk azt nézzük, hogy a magon belül mi történik. Tehát ezek általános ilyen molekuláris mechanizmusok, amik a sejt különböző részén ugyanúgy előjönnek, és ráktípusok szerint is nagyon heterogének. És akkor még zárásként az, hogy rendben van, oké, persze a receptorok fontosak, ezt mindenki tudja, mondjuk a receptor tirozin kinázok baromi fontosak a rákban. Oké, nyilván transzkripció is nagyon fontos, ezt úgy lehet érezni, de hát ezt tudtuk a rendezett fehérjéknél is. Miben mások ezek a rendezetlen fehérjék, amiket mi találunk itt? Ja, hogyha megnézzük azt, hogy vannak különböző biológiai folyamatok, mondjuk a sejt differenciáció, meg mondjuk a stressz válasz. És megnézzük, hogy tudjuk, hogy mind a két folyamatban körülbelül milyen fehérjék tartozik, és megnézzük, hogy mekkora az átfedés ezek között a fehérjék között. Ha kiválasztunk az élő sejtben két random folyamatot, akkor az átfedés a gének között, tehát a közös génkészlet általában nagyon pici, olyan 5% körül van. Nyilván vannak nagyon közeli folyamatok, meg nagyon távoliak is, de átlagban elég gyengén fednek át. És hogyha nézzük a rágéneket, azokat, amiben rendezett részek vannak, vagy rendezetlen részek, akkor azt látjuk, hogy ezek a funkciók közti asszociációk, ezek sokkal erősebbek. Tehát abban különlegesek a rendezetlen régiók, hogy ezek különböző biológiai funkcióknak a kereszteződésében vannak. Tehát ezek azok a pontok, ahol a tumorigenezis nagyon sok biológiai folyamatot egyszerre tud modulálni. Erre csak egy szemléltető példa, egy rendezett régióval rendelkező klasszikus rágén, ugye ez IDH1. Ezekre, hogyha megnézzük, hogy milyen ismert biológiai funkciók vannak, ez egy elég korlátozó, elég jól körülhatárolt. Megnézzünk egy másikat, mondjuk a karretikulint, ami egy rendezetlen doménen keresztül modulálódik, akkor látszik, hogy sokkal-sokkal heterogénebb az a folyamatoknak a köre, amiben ő benne van. És az a kérdés, hogy rendben van, most látjuk ezt a képet, de ez milyen messze van attól, hogy tényleg ismerjük az összes rágént. mindjárt utolsó ábra, mindjárt kész vagy. Tehát hogy azt kéne, hogy ismerjük a rákot, hogy tudjuk az összes rágént, és tudjuk, hogy melyik mit csinál, hol tartunk ebben. Ugye a rágéneket, ha visszanézünk az időben, hogy a régebbi adatbázisokból mennyi gént látnak, akkor azt látjuk, hogy ha pár évvel visszamegyünk, akkor nagyjából 8-9 gént látunk, vagy rendezetlent, ami részt vesz a rákban. Ez most már nagyjából 3-4-szeresénél tart, és még mindig növekszik. Tehát biztos, hogy nem látunk mindent, de úgy érezzük, hogy most már van egyszerűen annyi adatunk ezekből a NASCAR-s genomszekvenálási mérésekből, hogy már elkezdhetünk föltérképezni sejt, meg funkcionális szinten, hogy ezek általában mit csinálnak és hova esnek. És hogy mennyire értjük ezeket a fehérjéket, nagyrészt van elég jó elképzelésünk, hogy mi a biológiai funkció, amit első hozzá, de persze vannak kivételek. Az MLH1, ami itt nem nagyon látszik, de itt van az alján. Ez nagyon régóta látszik az adatbázisokban, ez egy fontos, rendezetlen rágén. Az MLH1-nél, hogyha megnézzük az evolúciós konzerváltságát, akkor azt látjuk, hogy a régió, amit látunk, ez evolúciósan nagyon erősen konzervált. Tehát nagyon sok különböző élőlényben lényegében ugyanez a szekvencia van, tehát ez egy konzervált funkcionális egység, valószínűleg egy lineáris motívum, nagyon úgy néz ki, nagyon sok paramétere szerint, de az, hogy milyen partnerre való kölcsönhatást közvetít, vagy ennek mi a biológiai funkciója, ezt még nem tudjuk. Tehát nyilván ez az lesz az út, hogy elkezdünk még több dolgot integrálni, nyilván az adatbázisok is fejlődnek, és az egyéb biológiai információk, ebből szép lassan ki fog bontakozni egy teljesebb kép. Tehát összességében ugye azt látjuk, hogy a rendezetlen fehérjék ritkábban mutálódnak rákban, de ettől függetlenül nagyon fontosak, mert egy komplementer mechanizmust jelentenek, a maguk jellemző biofizikai tulajdonságaikkal hasonló funkciókat látnak el, de nagyon más mechanizmusokon keresztül. Nagyon jól körülírható, hogy a sejtben ezek hol fordulnak elő, és tipikusan ezek azok a gének, ahol nagyon sok biológiai folyamat találkozik egymással. Ugye azt is látjuk, hogy a szabályozott degradáció fontos, ennek kiemelt szerepe van, de nagyon sok egyéb módon is tudnak ezek sérülni. És ugye azt látjuk, hogy nagyon sokat tudunk, de nyilván ez egy nyitott végű történet, tehát még messze vagyunk a végkifejlettől, de úgy érezzük, hogy ez a fajta információ, ahol most tartunk, ez tényleg végre először sikerül a rák kialakulás vagy tumorigenezisbe belehelyezni ezeket a rendezetlen funkcionális egységeket. És még szeretném megköszönni a munkatársaimnak és együttműködő partnereimnek, és köszönöm szépen a figyelmet.